A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Székelykeresztúri beruházásokról, fejlesztésekről, közösségi életről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Székelykeresztúr polgármestere, Koncz Hunor János. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr!
Üdvözlöm, jó napot kívánok, Levente, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóságát is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ilyenkor hát nem lenne, vagy nem kellene már erről beszélnünk, polgármester úr, de voltak jobb esztendők is, meg azért ennél rosszabbak is. Van már költségvetése a városnak így március vége felé?
Hát igen, ebben teljesen igaza van. Voltak jobb évek. Ugye tudjuk, hogy a 2025-ös év az egy elég sok megszorítással tarkított év, de azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten és az anyagi forrásainkhoz mérten mi is igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy a fejlesztéseinket tudjuk megvalósítani. Viszont a költségvetésünk az 2 nap múlva lesz remélhetően elfogadva. Arra van kitűzve a rendkívüli tanácsülés, úgyhogy ha minden rendben megy, akkor a csütörtökön már rendelkezünk mi is egy költségvetésre.
De azért a számokat már látják, gondolom, hogy mire futja, mire nem futja idén.
Igen, hát a számokat ugye ezeket látjuk, de hát hála jó Istennek rengeteg olyan pályázatunk van, amelyikhez nem feltétlenül kell sok önrész, úgyhogy ebből kifolyólag sok mindent meg tudunk valósítani, de természetesen törekedünk arra is, hogy a lehető legnagyobb arányban azokat a megvalósításokat vagy fejlesztéseket, amelyeket a helyi szinten nekünk meg kell valósítani a lakosság érdekében, azokat próbáljuk megcsinálni. Természetesen továbbra is foglalkozunk tervezésekkel, hiszen több olyan projekt is van, ami akár az egészségügy terén az elkövetkezendőkben tud kijönni, és akár, hogyha ugye már az egészségügyet említettem, akkor egy városi kórház fejlesztésben is érdekeltek leszünk.
Milyen a politikai színezete az önkormányzatnak, polgármester úr, most az új választások után?
Na, jelen pillanatban egy picit vegyes. Ezt olyan szempontból értem, hogy ugye jó magam az eddig magyar, nem, nincsen ezzel semmi baj, hiszen én mindig is azt tartottam, és ebben hiszek, hogy nem politikai színezetek polgármestere vagyok, hanem a Székelykeresztúri polgármestere, úgyhogy soha nem az jelentett nálam, vagy nem az nyomott sokat alatban, hogy ki hová tartozik, hanem elsősorban ki mit szeretne tenni a közösségért. Azért. És ahol látom a jó szándékot, ott minden kezdeményezést, vagy minden jó ötletet támogatni tudok.
Azért vannak politikai, mondjuk a választópolgárok szemszögéből legtöbbször hiába való viták a testületben? Vagy hogy tudják ezt kivédeni, hogy ne legyenek ilyenek?
Én azt gondolom, hogy ahol két külön csapat van, és ezt, hogyha a sport terén is kivetítjük, ott mindig van van egy egészséges versengés, hiszen ennek lenni is kell. Ugye maga a gazdaság is akkor működik jól, hogyha vannak egészségesen, és akarni, tenni akaró gazdasági szereplők. Én ugyanazt hiszem, hogy a politikában is ez kell működjön, hogyha jó szándék vezérel, és tényleg a választópolgáraidat akarod szolgálni, azokat a személyeket, akik bizalmat szavaztak neked, és természetesen azt az esküt, amit letettél a város érdekében, igyekszel megszolgálni, akkor lehet előre haladni, és akkor vannak viták. Csak fontos az, hogy ne veszekedésbe torkoljon egy-egy vita.
Igen, mert hogy itt ugyan, ha két csapat van, akkor is gondolom, hogy ugyanabba a kapuba akarnak gólt rúgni, előre néznek, nem egymással meccseznek, hogyha már a sport hasonlattal élünk.
Igen, egyértelmű, hogy mindenkinek kell az érdekeit, vagy adott esetben a politikai színezetének az érdekeit képviselni, viszont nálam mindig alapvetően fontos volt az, hogy nem a pártérdekek határozzák meg a helyi politikát, vagy a helyi közéletet, hanem a helyi közéletnek kell hatása legyen a politikára. Hiszen azt gondolom, hogy bármely párt akár jövőjének az a fontos, vagy azt tud pozitívumot hozni, hogyha tud mutogatni, hogy helyi szinten milyen jó emberekkel tud együtt dolgozni, és milyen jó emberek képviselik azt a pártot, vagy azt a politikai közösséget.
Igen, és akkor hagyjuk is a politikát, innen arra felé koncentráljunk a közéletre, a beruházásokra. Milyen beruházások vannak folyamatban Székelykeresztúron, illetve lesz-e lehetőség arra ebben a nehéznek kikiáltott pénzügyi évben, hogy újabb beruházásokat elkezdjenek?
Ugye tudni kell, hogy az első mandátumomat, nevezzük ezt így, ahogy megkezdődött, ráfordítottunk rengeteg erőt, energiát a tervezésekre, megtalálni azokat a sarkalatos pontokat a városban, amelyeket fejleszteni kell. Legyen ez szó nagyon volumenű beruházásról, akár kis volumenű beruházásokról. Azokat ugye megterveztük, megpályáztuk. Tudjuk, a Romániában azért a bürokrácia kerekei sem őrülnek éppen a leggyorsabban, és ebből kifolyólag sok esetben van az, hogy most tudunk azoknak a pályázatoknak érdemben nekifogni, amelyekért nagyon keményen megdolgoztunk, és nagyon sokat dolgoztunk érte. Ezért is mondhatom azt, hogy ugye a múlt év végén kezdődött meg akár egy keresztúri jövőit, vagy akár a keresztúri turizmust is meghatározó felújítási pályázat, ugye a gyárfáskúria felújítása, tanintézményeket újítunk fel, voltak kisebb felújításaink az előző években is, akár a kórház épületén, de idén is tervezünk pályázatot készíteni. Több olyan nagy értékű közbeszerzésünk van, ami most indul el akár a napokba vagy a hetekbe. Csak egy példát, hogyha mondanék, a város egyik legnagyobb központi negyedének, a Kossuth Lajos negyednek, a teljes utcahálózatának a felújítása, amelyet egy Angel Szalini program keretein belül megnyertünk. A közbeszerzés az most a héten, vagy legkésőbb jövő hét elején tud felkerülni a kollégáink által a SZEÁP-ra. Úgyhogy mellette még jönnek akár a régi városi bölcsőde felújítása, a központi napközi felújítása, napelempark telepítése, hiszen van egy nyertes pályázatunk napelempark telepítésére, intézmények tetejére. Ugye azért fókuszt helyeztünk arra is, hogy a jövő innovációit azért tudjuk behozni Keresztúrra, és ebben viszont fontos szerepet tud játszani ugye a zöld gondolkodás, és ne feledjük el azt sem, hogy az elmúlt hetekben kezdődött meg annak a városi uszodának az építése, amelyet már nagyon-nagyon rég vártak a székelykeresztúriak, és nem csak, hiszen ha csak a földrajzi elosztást vesszük, akár egy Segesvár-Székelyudvarhely közötti 50 kilométeres útszakaszon közel 100 ezer embernek közuszodája nincsen. És ez Székelykeresztúron úgy néz ki, hogy meg fog valósulni az elkövetkezendő periódusban, hiszen nagyon jól haladnak már a kivitelezési munkálatok első fázisába.
Gyakorlatilag mikorra fejezik be az uszodát, hogyha minden jól megy? Nyilván proféták nem lehetünk, és már polgármester kollégái, éppen a Nyárád Szeredai kollégája Tóth Sándor is, nem ő, hanem a városban uszodát építenek, hát már többször be kellett volna fejezni, de még nem sikerült. Önök hogy tervezik, hogy mikorra lehet átadásra készen ez az uszoda?
Ugye, ahogy ezt erre tettem említést, hogy sajnos ez a romániai bürokrácia és a román rendszernek az egyik sarkalatos problémája, amely Sándor kollégával is megtörténhetett. A kivitelezési terv az 15 hónap alatt kellene megvalósuljon. Ha minden jól megy, akkor gyakorlatilag akár egy 12 hónap, azaz egy év alatt kivitelezhető az uszoda. Ez egy nagyon optimális forgatókönyv. Természetesen fel kell arra készülni, hogy Románia nincsen abban a gazdasági helyzetben, hogy két kézzel tudja szórni a pénzt a beruházásokra. Ezzel is jó, magam is tisztában vagyok, és azt gondolom, hogy országos szinten most már mindenki tapasztalja ezt a nehéz gazdasági évnek a velejáróit. Ettől függetlenül azért én nagyon bízom benne, hogy az a pénz, amelyet a Fejlesztési Minisztérium a Csénéinek, az Országos Fejlesztési Társaságnak kiutalt, azzal idén nagyon jót tudnak haladni, és ha megsegít, és tényleg a gazdasági és jogi környezet is, akár a politikai környezetre is értem ezt, nem befolyásolja a beruházást, akkor a jövő év folyamán ott már egy átadás is megtörténhet.
Polgármester úr, kollégáitól is meg szoktam kérdezni, öntől is megkérdezem, hogyan látja, mennyire nehezen kivitelezhetők ezek az országos vagy Európai Uniós projektek, hiszen sokan vannak város vagy település vezetők, akik azt mondják, hogy hát ezek nagyon nehezen kivitelezhetők, inkább ne is vágjunk bele, de azért a tapasztalat azt mutatja, és kollégáinak a visszajelzéséből is arra következtethetünk, hogy azért, aki igazán akar, nem tudom én, uszodát építeni, vagy egy kúriát felújítani, vagy akár víz- és csatornahálózatot építeni, vagy napellenparkot létesíteni, azért nem lehetetlen. Nem könnyű, de nem lehetetlen.
Teljes mértékben egyetértek ezzel önnel, viszont egy picit megragadnám ezt a kérdést az elejétől. Én azt gondolom, hogy minden egyes választott ember, aki arra adja a fejét, hogy a közösségért szeretne tenni, ott kell legyen egy elég tiszta és letisztult jövőkép, hogy mit szeretne megvalósítani. Ha ez megvan, jöhetnek kudarcok, mert ez a valóság, hogy a kudarc az mindig benne van a pakliban, viszont én egy optimista embernek tartom magamat, és azt gondolom, hogy ha a lehetőségek, most éljek egy kedves ismerősömnek a mondásával, hogyha egy citromot sodornak előbb, akkor lehet abból csinálni egy limonádét. Tehát meg kell ragadni mindig azokat a lehetőségeket, hogy azokat, amiket elterveztünk, és tudjuk, hogy a közösségnek szükség van rá, valamilyen úton mindenképpen meg kell valósítani, függetlenül attól, hogy ez egy uniós forrás, vagy adott esetben román kormányfinanszírozás, még hogyha nehéz is, vagy adott esetben több aktával, vagy nagyobb utánajárással jár, és a későbbiekben az ellenőrzések tekintetében fontosabb, vagy hogy mondjam, nagyobb fókuszt helyeznek a kivizsgálására. Én azt gondolom, a lehetőségeket meg kell ragadni, és a pénzeket be kell hozni, hogy ezzel tudjunk a közösségünknek egy valós fejlődést hozni a városba.
Mai meghívottam Székely Keresztúr polgármestere, Koncz Hunor János, akivel beruházásokról, fejlesztésekről, közösségi életről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hát egy nagy projektje a megyei önkormányzatnak a Székely Keresztúrt Székelyudvarhelyjel összekötő 137-es út felújítása keresztúri részén most már megvannak, kész van ez az út, felújították?
Teljesen ugye nem fejeződött be még ez a beruházás. Én azt látom, hogy szépen haladnak. Már az előző év folyamán az látszott, hogy a nyertes kivitelező, ez a Besztercei cég, aki a teljes felújítást végzi, elég komolyan vette, hiszen mondhatom azt, hogy Harkita megyei szinten rekordsebességgel építette a hidakat, az aszfalt réteg alsó szintje ugye le vannak most már terítve. A fejfájások azok most már azt mondhatom, hogy elmúltak, hiszen rengeteg lakosnak jelentett problémát. Ugye Székelykeresztúr után a hozzánk tartozó település Betfalva. Tehát minket Betfalvánál érintett jobban a megyei útnak a felújítása. Ott is voltak surlódások, hiszen a kivitelező részéről voltak alkalmazottak, akik nem feltétlenül úgy képviselték a cégét, mint ahogy kellett volna, viszont a párbeszéd útján sikerült ezeket a problémákat is áthidalni. Úgyhogy én azt látom, hogy ha minden jól megy és jól sikerül, akkor rövidesen el lehet azt mondani, hogy Székelykeresztúr központjától el lehet Székelyudvarhely központjáig biciklizni.
Nagyszerű. Ezzel kapcsolatban írja Adél SMS-ben, mikor szűnik meg a gépjárművek kerékpár utakon történő parkolása? Ez jellemző Székelykeresztúron?
Sajnos itt is jellemző. Én azt gondolom, hogy ott, ahol nincs különálló bicikliút, és ugye általában tudni kell, hogy ezek a mi régi kisvárosaink nem feltétlenül erre az autóforgalomra, vagy nem a jövőnek voltak annak idején ugye megtervezve, és több helyen is alakítottunk mi is úgy ki bicikliutat, hogy az leválasztódott, ellenben nem konkrétan egy választóoszloppal vagy hasonló elszeparált bicikliutakról beszélhetünk. Itt sokat nyom alatban az is, hogy mi magunk, autóvezetők, hogy állunk ehhez, hiszen ha jól tudjuk, hogy ez milyen nehézséget tud okozni egy-egy biciklizőnek, akkor azt gondolom, hogy a toleránsabb autóvezető csak tudja, hogy nem teszi le az autóját oda, ahová nem szabadna. Elsősorban minden velünk kezdődik, és a edukációnkkal, neveltetésünkkel.
Igen, hát reméljük, hogy ez idővel azért megoldódik. Említette az egészségügyet, most működik kórház Székelyken, ezt tudom, mert ott egy időben, hogy volt, összevonták a Székelyudvarhelyivel, vagy voltak ott mozgások a kórház terén évekkel ezelőtt?
Most igen, az összevonás ez most is ugye valós, hiszen a Székelykeresztúri Kórház az a Székelyudvarhelyi Kórháznak az alegysége. Ugyanezzel ugye, mint a Szentegyházi, az a Csíkszeredainak. Igen. És ebből kifolyólag volt az elmúlt évtizedekben egy valamilyen szintű leépülés. A Covid után igyekeztünk, és tényleg próbáltam én is mindent megtenni annak érdekében, hogy tudjunk életet lehelni ugye a kórházba, hiszen a kórháznak végül is ez volna a fő szerepe. Ugye sajnos az udvarai kórháznál több vezetőváltás is volt, ez azért okozott nehézséget az elmúlt periódusban, viszont én is azt gondolom, és úgy látom, hogy most már a jó úton tartunk annak érdekében, hogy a kórházban mi is tudjunk fejlesztéseket megvalósítani. Ugye az épület tulajdonosa és a tér tulajdonosa az a város, tehát lehetőségünk nekünk is van. Ellenben az épületet adminisztráló egységnek, magának a kórháznak is van lehetősége beruházást folytatni. A kórház részéről is történtek nagyon pozitív előrelépések. Az év végén mi is alakítottunk ki ott új, tehát újítottunk fel ott új termeket annak érdekében, hogy a diabetológiát, nőgyógyászatot az elkövetkezendőkben tudjuk újraindítani Keresztúron. Ugyanis ezeket a rendeléseket sajnos az elmúlt években megszüntett. Egy teljes pozitív lépést látok, és ezt most már csak az árujel kedvéért szeretném elmondani, hogy most van folyamatban egy nagyobb tervnek a készítése, amely egy pályázati kiírásra készül, ugyanis most van lehetőség arra, hogy regionális kórházakat akár ilyen paleációs kezelési intézményekké lehet alakítani. És ezzel kapcsolatban már a tervezőcsapat nagy erőkkel halad, hiszen ha minden jól jön össze, akkor akár április végén egy pályázatot tudunk letenni a kórháznak a teljes fejlesztésére.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, Isten áldja, külön dicséret a helyi rendőrségnek. Van helyi rendőrség Keresztúron? Mert nem tudom, hogy valószínű keresztúri hallgató írja, nem írja alá.
Hát gondolom akkor, hogy csak igen, hiszen 2020 után a helyi rendőrséget újraindítottuk. Most nem lehet azt mondani, hogy óriási nagy erőkkel. Két kollégánk van, aki viszont becsülettel végzi a dolgát, és akin tud segít, természetesen utána jár annak is, aminek tud, és egy jó együttműködésben az országos, az állami rendőrséggel végzik a munkájukat.
Igen, és
köszönöm az ő nevükben is.
Igen, reméljük, hogy ők azok, akik hát felszólítják az autósokat, hogy ne tessék a kerékpár úton parkolni, hiszen ott valaki biciklizni szeretne, most már jön a tavasz, reméljük, hogy minél többen fogják ezt a közlekedési módot választani Székelykeresztúron is.
Igen, amúgy Keresztúron mindig is volt egy erős biciklis közösség, sőt, annak idején még én is jól emlékszem, hogy gyermekkoromban más vidékeken mondták azt, hogy Keresztúr a biciklik városa, úgyhogy ebből a megfontolásból is gondolom azt, hogy azért a székelykeresztúriak továbbra is szeretnek és erőszeretettel használják a bicikliket.
Közben érkeznek a kérdések SMS-ben, azt írja egy hallgató, tiszteletem, mi a helyzet a Sóskúti fürdővel, valamint milyen a város demográfiája, jó munkát, István írja SMS-ben.
Melyikkel kezdjem? Hát kezdem akkor egyértelműen a Sóskúti kérdéssel. Sóskút, igen, a Sóskút az egy nagyon-nagyon régi vágy a székelykeresztúriaknak, és jó magam is székelykeresztúri révén mindig is azon voltam, hogy a Sóskúttal tudjunk előrelépni. Ugyan itt tudni kell, hogy a rendszerváltás után sajnos a Sóskúti zöldövezetet, a Sóskúti sósfürdőt azt, hogy milyen okok vezettek oda, azt nem tudnám most pontosan megmondani, viszont sikerült hagyni az enyészetnek. Most mi készítettünk erre egy elég nagy tervet is, egy kivitelezési tervet, amely elsősorban ugye a zöldövezetnek a teljes felújítását és átalakítását jelenteni, egy kültéri színpadnak a létrehozásával, amely térjesíthető, és keressük most annak a lehetőségét, hogy tudjunk oda egy pályázatot bevonni, hiszen egy több mint 5 millió lejes tervről beszélünk, amit egy Székelykeresztúr szintű városnak a költségvetés egymagában saját forrásokból nem tud csak úgy kigazdálkodni. Én szeretném, hogyha ez úgy lenne, hogy meg tudnánk oldani, de sajnos ezek a tények és ez a valóság, hogy erre külső forrásokat kell bevonni, hiszen a város azt veszem, ugye idén is, amit beruházásra tudunk fordítani, az a közel 11,5 millió lej, az egy magában rengeteg olyan projektre kell önrészt tartalmazzon, vagy olyan alapvető infrastruktúráknak a fejlesztésére kell fordítani, amelyeknek a felújítása az elmúlt évtizedekben váratott magára, vagy valamiért elmaradt.
Igen. Milyen a demográfiai mutató Székelykeresztúron?
Hát a demográfiai mutató, hogyha az utolsó népszámlálási adatokat nézem, akkor van egy közel 8%-os csökkenés, ami azokon a természetes határértékeken belül van, mondhatom azt, ami Hargita megyében általában jellemző a településekre. Ebből az kijött, hogy az embereknek közel 98%-a, és egy picit több mint 98%-a magyar és magyarul beszélő.
Igen, itt egy másik kérdés, apropó demográfia, Ferenc írja, mikor lesz Székelykeresztúron öregek otthona, vagy egyáltalán valaki gondolta erre? Ugye most Csíkszeredában is téma ez már évtized óta, öregek otthona. Én csak azt tudom mondani, hogy Maros megyében léteznek öreg otthonok, viszont az emberek 91%-a számára sajnos elérhetetlen anyagilag, annyira drága ezekbe az otthonokba nem bekerülni, hanem ott lenni, de tervezik-e öreg otthon építését Székelykeresztúron, mert hogy sajnos szükség lenne rájuk, sok családnak segítség lenne, gondolom én főleg azoknak, akiknek a gyerekei külföldön élnek, és hát nem tudnak gondoskodni öreg szüleikről, és jó volna számukra, ők talán meg is tudnák fizetni azt, hogy az öreg hozzátartozó ott éljen ebben az otthonban.
Természetesen az elképzelések között szerepel, hogyha lesz erre lehetőség, akkor mindenképpen fogunk foglalkozni vele. Én azt gondolom, hogy a palliációs kezelés is ugye valamilyen szinten, amelyről beszéltünk, hogy a kórháznak az átprofilálása valamilyen szinten már ezt célozza meg, hiszen ugye a palliációs kezelés konkrétan azt célozza meg, hogy azok az idős, nem feltétlenül nagy, de betegségekkel rendelkező személyek, akiket beutalnak a kórházba, egy olyan vitamin-dopping hatása után lesznek ugye kiengedhetők, és hogy jobban érzik magukat majd a mindennapokban. Jelen pillanatban ugyancsak egy új öregek otthonának a létrehozása, meggyőződésem, hogy egy viszonylag nagy költségvetésű terv lenne. Amint látunk arra lehetőséget, hogy valamilyen szintű pályázati forrást meg lehet erre ragadni, akkor mindenképp fogunk próbálkozni. Jelen pillanatban nincsen rá épület sem, ahol ezt úgy látnánk, hogy ez megvalósítható. Ettől függetlenül a lehetőségeket nézzük, és természetesen, hogyha van erre lehetőség, akkor kell vele foglalkozni, hiszen ugye pont amiről beszéltünk, hogy rengeteg fiatal sajnos azt az utat választotta a romániai gazdasági és politikai helyzet miatt, hogy külföldre vándorolt, így ebből kifolyólag van egy előregedett és előregedő társadalmunk, amelyben rengeteg szülő, nagyszülő sajnos egyedül, adott esetben özvegyen él, és biztos vagyok benne, hogy számukra fontos az, hogyha van egy olyan hely, ahova járhatnak. Ebben a témában természetesen azért igyekeztünk úgy is lépni, hogy próbálunk a nyugdíjasoknak is foglalkozásokat elindítani, olyan tevékenységeket támogatni, vagy segíteni, amelyek a szellemi frissességüket célozzák meg elsősorban, és azt, hogy jól érezzék magukat itthon.
Egy másik kérdés SMS-ben. Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e tervben terelőút kiépítése, ami tehermentesíteni a városközpontot, jót tenne a városnak, egy keresztúri lakós írja alá.
100%-ban csak egyet tudok érteni az üzenetírójával és a kérdezővel. Azt szeretném elmondani, hogy ezzel kapcsolatban még az előző kormányok, úgymond az előző választások előtt, a 2024-es választások előtt kettő darab nyomvonalat sikerült eljuttatnunk Bukarestbe. Természetesen én is láttam, tehát mi is láttuk azt, hogy kell legyen egy olyan politikai stabilitás, amikor erről érdemben lehet beszélni akár az Országos Útfejlesztési Társasággal, vagy ugye a minisztériummal. Van egy olyan elképzelés, hogy hogy tudnánk a város körül a forgalmat irányítani. Az egyik csak Hargita megyét érinti, ami azt jelenti, hogy akár egy új Székely, az utánunk következő Segesvárfele az a község, ugye, ahol a forgalmat le lehetne terülni Székelykeresztúr irányából. Úgyhogy Fiat falvát is megkerüljük, és vissza tudjuk hozni az országútra a Rugon falvi eltérőhöz. És van egy olyan forgatókönyvünk, amely egy szederjesi, ugye az már Baross megyében található letérővel az országútról. Aztán, hogy ezt mennyire tudják pozitívan értékelni, úgymond a bukaresti döntéshozók, és lesz-e erre anyagi forrás, ezt a jövőben meglátjuk. Az viszont most terítéken van, hogy a Silin falvától elmaradt országútnak a teljes felújítása, amely végighalad Székelykeresztúron és Héjasfalván csatlakozik az országútra. Ezt az országútat jelen pillanatban pályázatokból az országos út úgy felújítani kívánja.
Egy másik megjegyzés. A polgármesterhez lenne egy olyan kérdésem, hogy miért nem vágják, metszik meg a köztéri fákat, ami nem a lakósok feladata. A napközi melletti utcában a bölcsőde és a városháza mögött meg vannak metszve, mert a szem előtt van, de máshol nincs. Például a Budai Nagy Antal utca. Nagyon el vannak nőve a patak menti fák, olyan is van, ahol a villanyhálózatot is már zavarja. Meg kell várni, hogy legyen egy vihar és szakadjon le, akkor talán intézkednek? Ez nem az önkormányzat dolga lenne? Köszönöm szépen, szép napot, egy keresztúri lakós írja.
Valamelyest van igaza is a lakosnak, viszont azt is tudni kell, hogy rengeteg olyan fa van, amelyet az elmúlt periódusban is az önkormányzat, akár önkormányzati költségen megmetszett. Tehát elsősorban tudni kell, hogy az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak 4 olyan munkatársa van, akik a kertészetben dolgoznak, tehát ilyen jellegű munkát tudnak végezni. Viszont azok a fák, amelyeket annak idején a lakosok a saját házaik előtt mondjuk ültettek, sok esetben gondozták régebb, viszont ugye, hogyha már kitértünk arra, hogy van egy idősebb, előregedő társadalmunk, sokszor ezek az emberek már nem tudják, vagy lehetőségük nincsen, vagy ott esetben már egészségük sem engedi megmetszeni a fákat. Mi folyamatosan próbálunk menni, és ahol van rá lehetőség, ott metszük a fákat, vagy ott esetben ilyen kozmetikázó beavatkozásokat végzünk. Ellenben azt is meg kell érteni, hogy sajnos egyszerre mindenhová nem tudunk eljutni. Egy nagyon jó példát tudnék erre felhozni, hogy tavaly a város temetőiben a bokrokat, a fákat, a cserjéket, mindent próbáltunk úgy kiirtani, vagy ott esetben megmenteni, amellyel 30 éven keresztül az előző városvezetések nem foglalkoztak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek is olyan cselekvések, vagy ezek is olyan tettek, amik azt mutatják, és mutathatják mindenkinek, hogy minden sorra kerül, csak a lehetőségeinkhez mérten próbálunk haladni, hiszen rengeteg olyan tennivaló és tevékenység van a városban, amelyet meg kell csinálni, és el kell végezni.
Én nagyon örülnék, ha ide az a vásárhelyen a házam előtt, illetve az utcámban annyi fa lenne, mint ezelőtt 20 évvel, és én szívesen meg is metszeném egyébként ezt keresztúron. Valaki, egy lakos megteheti azt, hogyha háza előtt van egy fa, akkor bár nem az ő tulajdona, mondjuk egy kicsit rendbe szedi az ágait ilyenkor tavasszal? Vagy bírságra számíthat, mert hogy...
Nem, tehát természetesen nem számíthat bírságra. Azt tudni kell, hogy Székelykeresztúron többségében ugye a több háznegyedekben, mint az egyéb kertházas övezetekben rengeteg fát annak idején a lakosok ültettek. Ebből kifolyólag nem volt egy feltétlenül egy olyan következetes, akár városi terv készítve, hogy ilyen vagy olyan típusú fákat ültetünk. Ezek okoznak most napjainkban bizonyos helyeken akár ugye problémákat is. Elsősorban igyekszünk, hogy ahol lehetséges, ott beavatkozunk mi, ahol viszont a lakosok meg tudják tenni, azt mi csak meg tudjuk köszönni, hiszen sok esetben az van, hogy a házunk előtt, úgy, ahogy a sáncot nekünk kellene kipucolni, ugye ezt a törvény is előírja, vagy ahogy a járdádat meg kellene söpörni, úgy a fákon is a kisebb metszéseket meg lehetne csinálni. Ahol nagyobb szintű beavatkozást kell csinálni, ott a legtöbb esetben úgy járunk el, hogyha a lakos jelzi, akkor adunk egy beleegyezést, amivel ő tudja igazolni magát bármely hatóság előtt is, hogyha netán valaki megkérdezi, hogy neki lehetősége és joga volt arra azt a fát megmetszeni.
Egy percünk van még a műsorról. Említett a gyárfás kúria felújítását. Mi a céljuk a kúriával a jövőben?
A kuriának az első és legfontosabb szerepe, én azt gondolom, hogy az értékőrzés, a kulturális értékőrzés és a turisztikai fellendülésnek a jövőbeni pozitív hatása. Azért is említettem ezt a kettőt, és lehet, hogyha nem fogok az egy percbe beleférni, de igyekszem úgy mondani, hogy jól legyen, ugyanis maga a gyárfás kuria az három szinten fog tudni működni így ebben a valójában. Van egy gyönyörű, szép épített örökségünk a 18. századból, amelyet meg kell örökíteni az utókornak. Ugye nagyvilágban inkább ugye arról híres, hogy Petőfi Sándor a legnagyobb költőnk itt töltötte utolsó éjszakáját. Amely épületnek van egy gyönyörű, szép, jó állapotban lévő pincéje, amely felújítás alatt áll természetesen az egész épülettel egyetemben. Itt is ki lehet alakítani akár egy kiszolgáló egységet. Magában az épületben majd, hogyha belépünk, lesznek időszakos tárlatoknak helytadó helyiségek, lesz benne folytonos, tehát hogy tárlatnak, tehát állandó tárlatnak is lesz ott helye, és természetesen a tetőtérben azt is megléptük, hogy lesz szállás lehetőség. Ugyanakkor, akik majd ki fognak látogatni, és hogyha a gyárfás kúria már úgymond teljes, megújult pompájában működik, akkor tudni kell, hogy lehetőség lesz arra, hogy a visszabontott gyönyörű szép tornác lehetőséget biztosít arra, hogy akár egy kis kávéra, hogyha önök is eljönnek Marosvásárhelyről, ki tudnak ülni, megcsodálhassák a gyönyörű szép környezetet, ezt az épített örökséget, és ott van, hogy rálátásuk lesz a tényleg az oly híres és számunkra nagyon fontos Petőfi kultuszt is ápoló körtefára.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro.
Még egy SMS itt a végén, Isten áldja meg polgármester úr és segítse a további munkájában, soha nem volt ilyen becsületes, lelkes, talpra esett polgármesterünk, és megkockáztatom, hogy ön után nem is lesz, ezért is megbecsüljük a hozzánk való jóságát, a írja alá. Hát én remélem, hogy legalább ugyanilyen becsületes, lelkes, talpra esett polgármestere lesz majd a városnak, amikor már nem ön lesz, hogy a közösség tudjon élni tovább. Mai meghívottam Székelykeresztúr polgármestere Koncz Hunor János volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok önnek és a rádió hallgatóinak egy csodálatos napot.